Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Edvi Pétert, a Nemzetközi Gyermekmentőszolgálat elnökét. Jó napot kívánok!
Szép napot kívánok!
Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat, és éppen az jutott eszembe itt a beszélgetés kapcsán, hogy valahogy úgy alakult, hogy amikor korábban vendégként itt járt ebben a műsorban, az valamilyen ünnephez vagy jeles naphoz kapcsolódott, legyen az karácsony vagy gyermeknap. Most október 15-én vasárnap beszélgetünk, se közel, se távol ilyesfajta úgymond témába vágó, vagy a gyermekmentő szolgálattal összefüggésbe hozható nap. Éppen ezért talán egy kicsit részletesebben is beszélgethetünk a gyermekmentő szolgálat mindennapjairól, vagy hétköznapjairól. De mielőtt ezt tennénk, a honlapjukon az olvasható, hogy a gyermekmentő szolgálat 27 éves lett. Hát ez ugye, hogyha kis felszámolást végzünk, akkor nagyjából egyidősek a rendszerváltással. Össze lehet azt foglalni amúgy így bevezetésképpen röviden, hogy mi is ennek a 27 évnek a mérlege? Hát ez azért mégiscsak majdnem 3 évtized.
Hát nyilván mérleg nincs, de arra kérdésre, hogy majdnem együtt van a rendszerváltással, azt gondolom a majdnemet azt nyugodtan törölhetjük, ugyanis 89 karácsonyán, amikor hallottuk, hogy Romániában forradalom van, akkor gondoltuk először, hogy viszünk egy kis segélyszállítmányt, és megpróbálunk segíteni. Úgyhogy 89. december 25-én mentünk először, akkor még a gyermekmentőnek a gondolata se merült fel. Igazából egyszerűen csak segíteni akartunk, és láttuk, hogy nagy-nagy baj van. És akkor
ez volt a Csegődi Árvaház, ugye, a Párciókban?
Igen, az is, meg hát sok minden más, és akkor gondoltuk először, hogy hát akkor segítünk tovább, majd elég hamar rájöttünk arra, hogy egy kisebb baráti társaság erre nem elegendő. Így aztán 89 után, 90 márciusában először Hannoverbe alapítottuk meg a gyermekmentő szolgálatot, és egész pontosan a első szabadon választott parlamentnek az alakuló ülésének a szünetébe, tehát május 1-én, 2-án határoztuk el, hogy Magyarországon is megalakítjuk a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesületét, úgyhogy amikor a parlament alakult, ugyanaz nap született meg a döntés, hogy megalakítjuk a gyermekmentő szolgálatot, méghozzá a parlament folyósaján. Majd egy pár nappal később meg is alapítottuk hivatalosan a Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesületét. Úgyhogy abszolút egybefügg a rendszerváltással, még olyan mértékben is, hogy az alapító tagok, azok ismert politikusok voltak minden párt részéről, bár elsősorban a Fidesz és a Szabad Demokrata Párt politikusai.
Most is rendszeresen járnak Erdélybe, Székelyföldre. Legutóbb épp a napokban volt ilyesfajta, mondhatjuk ezt talán, hogy gyógyító körút Hargita megyében. Azért, hogyha most visszautalunk az eltelt évekre, vagy az eltelt évtizedekre, akkor nyilván azért nagyon más a helyzet Székelyföldön is, vagy a Párciumban 2017 őszén, mint volt akkor 1990-ben.
Én azt gondolom, hogy elsősorban a kórházak és a kórházak felszereltsége változott nagyon komolyan. Mi akkor is láttunk nagyon jól képzett orvosokat, de hát akiknek voltak olyan osztályok, néha még műtőtik, ahol néhány ollón és néhány szikén kívül alig volt valamilyen felszerelés, még a sterilizálás is a legtöbb helyen gondot okozott. Ma azért már a kórházak többsége viszonylag jól felszerelt, és hát mit tudom én, csak mondjuk a Csíkszeredai megyei kórházat, de akár az udvarhelyét is, az elképzelhetetlen volt mondjuk 15 évvel ezelőtt, hogy mondjuk egy komputer tomográf legyen azokban a kórházakban, most meg azért például a Csíkszeredaiban van, a műtők egyre jobban felszereltek. Talán az egyetlen különbség az, hogy elég sok orvos elvándorolt, de különben tényleg azt gondolom, hogy a kórházak helyzete rendeződött, és az orvosok így egyre többet tudnak csinálni. Ebben mi is segítünk, tehát sok technikát, megoldás segítő programot átvittünk, tehát például a velős csontok szegecselését, ahol vittük az eszközt is, meg a tudást is, és azt az ottani kollégák megtanulták, és ma ugyanolyan biztonsággal alkalmazzák, mint a magyarországi kollégák.
Miért fontos egyébként az odairányuló, vagy az éppen odairányuló segítségnyújtás? Mert hogy honfitársainkról van szó, vagy valóban azért, mert hogy azért hézagosabb, vagy hiányosabb az egészségügyi ellátórendszer, több esetleg az ellátatlan gyerek, maradjunk ugye a gyermekmentő szolgálat tevékenységénél, kevesebb a szűrővizsgálat, mert ugye rendszeresen folytatnak szűrővizsgálatokat is.
Hát azt gondolom, hogy mind a kettő. Tehát először is az legfontosabb, hogy összetartozunk. A másik oldal, hogy olyasmi, hogy szűrővizsgálatok, az szinte nem létezik ebben a pillanatban, pláne nem kishegyi falvakba. Tehát mi célzottan elsősorban kisebb falvakba járunk ki, ahol tudjuk, hogy hát van családorvos, ne talántán körzeti orvos, de hát azoknak nincs benne a programjában, mondjuk így, hogy szűrővizsgálatokat végezzenek. És hát teljesen döbbenetes, hogy éppen ezért, mondok egy egész konkrét példát, ugye tizenvalány órája jöttünk vissza, és a szemészünknek a munkája nyomán közel 30 gyereknek írtunk fel szemveget. Ez egy viszonylag egyszerű, azt is mondhatnám, hogy pontosan egyszerű vizsgálat.
De erre egyébként nem lenne lehetőség, vagy csak nem jutnak el a szemészorvoshoz?
Hát, igen, nem jutnak el a szemészorvoshoz, tehát hogy több olyan gyereket találtunk, aki az iskolában, az osztályban, a hátsó padban ül, mondván, hogy butuska és lassan tanul. Szerencsétlen nem butuska, hanem rövidlátó. Nem látja a táblát. Na most ennek hatására még hátra is ültetik az utolsó sorba, mondván, hogy butuska, pláne nem látja a táblát, pláne lemarad. Igazából arról szól csak a történet, hogy nem lát rendesen, és felírunk neki egy szemeget, és attól kezdve jól tanul. Tehát ez egy nagyon egyszerű történet, ennél sokkal komplikáltabbak is vannak, de ezzel azt gondolom, hogy meg lehet értetni, hogy miről beszélünk, miről szól ez a történet, és miért járunk 26. éve ki Erdélybe, és vizsgáljuk a gyerekeket.
Azt olvastam éppen, hogy a Gyimesben Moldvai Csángó gyerekeket is vizsgáltak, akiket 100-200 kilométeres körzetből autóbuszokkal kellett összegyűjteni, vagy odaszállítani a vizsgáló helyre, mert hogy ilyen szétszórt kis településeken élnek. Gondolom, hogy ez nagyon megnehezíti például a szűréseket, vagy egyáltalán az orvosi vizsgálatokat.
Mondanám, hogy megnehezíti. Egyszerűen nem jutunk el ilyen távoli falvakba, vagy nem minden távoli faluba jutunk el. Ezért úgy döntöttünk, hogy a Moldvai Csángó gyerekeket összeszedjük ott, ahol vannak, segítenek a tanárok, mi kibéreljük a buszokat, és áthozzuk őket Gyimesbükre, és Gyimesbükön vizsgáltuk meg azokat a gyerekeket, akiket ők összegyűjtöttek, a buszokkal áthozták, és itt sokkal egyszerűbb az életünk, mert ugye arról beszélünk, hogy Gyimesbük után még további 200 kilométert kell utazunk, akkor annyi időt veszítünk, hogy az tényleg nagyon sok, és kevesebb gyereket tudnánk vizsgálni. Így is mondjuk az első hely általában Udvarhely, ahol vizsgálunk. Gyimesbük innen egy olyan 110 kilométerre van. Hogyha még jobban kiterjesztük a kört, akkor az végtelen nehéz. Vagy például most, hogyha kimennénk ide a parkolóba, és csak annyit mondanék, hogy keresse meg a legkoszosabb kocsit, egész biztos, hogy az én autómat találná meg, mert átmentünk sok kis hegyi faluba, ahol igazából úgy sincs oda feljutni, minden orvosnak nehéz, ezért külön kölcsön kérünk terepjárókat, azért, hogy feljussunk egyes helyekre, ahol nincs út, és hogyha nincs út, akkor nyilván vizsgálat sincs.
Ez ezt úgy kell elképzelnünk, hogy ez egy ilyen kisebb egészségügyi konvoj, tehát mennek saját autókkal, nyilván itt egy szűrőbusz van, amiben az adott felszerelések és orvosi műszerek ott vannak, tehát így kell ezt elképzelnünk?
Tehát általában 10 autó körül, 10 autó van velünk, most is azt hiszem 11 vagy 12 volt. Ebből két busz van. Van egy nőgyógyászati kamion, amit Szent Mártonban volt egész héten, és az asszonyoknak oda kellett jönni, de ennek a kamionnak szüksége van csatlakozásra, tehát hogy áramra, meg el kell vezetni a szennyvizet, és így tovább. Ugyanígy van egy fogorvosi buszunk, a fogorvosi busz egy másik helyszínen volt, annak is csatlakozni kell, tehát egy-két napig bírja, de egy hétig már nem. ott a gyerekek a fogorvosi vizsgálatra oda jönnek, de a fogorvosi busz és a fogorvosi munka az egy kicsit lassúbb, mint egy szűrővizsgálat. Tehát ott minden alkalommal, de van olyan, hogy akár két alkalommal, vagy három alkalommal is, ugyanoda telepszik le a fogorvosi busz, és addig, ameddig abban a faluban nem végez, nem nézte meg az összes gyereknek a fogazatát, nem oldotta meg a legnagyobb problémákat, addig ott marad, és hogyha háromszor kell visszamenni, akkor háromszor megyünk vissza, majd a fogorvosi busz egy faluval vagy öt faluval arrébb megy. Ugyanez vonatkozik a nőgyógyászati kamionra is. Másik oldal viszont az, hogy most azt hiszem, hogy 41-en voltunk kint összesen, több mint 100 önkéntes orvosunk van, abból természetesen nem ér rá mindig mindenki, mert vagy nincs szabadsága, vagy sok műtétje van, vagy egy konferencián vesz részt. Szóval a lényeg az, hogy 41-en voltunk, azok közül talán 6-7-en dolgoztak a nőgyógyászati kamionba, vagy a fogorvosi buszba, és a többiek viszont jártak faluról falura, és nézték a gyerekeket. Természetesen ez sem elég, tehát nem voltunk az összes faluba, ahova hívtak minket, de voltunk azt hiszem összesen 9 faluba, plusz a csíkszeredai kórházba, plusz udvarhelyen, ahol összegyűjtik nekünk a fogyatékkal élő gyerekeket. És ennek keretén belül volt az, hogy a gyimesbüki iskolába is áthozták a csángó gyerekeket, mert egyszerűen a terület túl nagy, mi túl kevesen vagyunk, annak ellenére, hogy több mint 6200 vizsgálatot végeztünk el, szükség lett volna mondjuk 25000 vizsgálatra, tehát igyekszünk a mi munkánkat is gyorsítani, avval, hogy nem mi utazunk mindenhova el, hanem van, hogy gyerekeket hozunk át magunkhoz.
Most itt ugye nagyon nagy számokat említett, ugye több ezer vizsgálat és szűrés, és a szűrések eredményeképpen, hát nyilván kiszűrik a rendellenességeket, vagy az elváltozásokat. Utána mi a menetrend a gyerekek esetében? Javasolnak valamilyen kezelést, vagy áthozzák esetleg Magyarországra, akinél mondjuk egy komolyabb orvosi beavatkozásra van szükség?
Hát különböző procedúrák vannak, az első és a idézőjelben legegyszerűbb, ha meg tudjuk oldani a problémát az ottani kollégákkal együtt. Bevisszük a gyereket a kórházba.
Van elfogadókészség általában mindig?
Van. Azt gondolom, hogy mára az ottani orvosok nagyon szeretnek minket. Szívesen dolgoznak velünk együtt, mi is szívesen dolgozunk velük együtt, és közösen tanulunk egymástól. És akkor azt mondjuk, hogy figyelj ide, itt van ez a 32 gyerek, segítsetek, légy szíves, az egyik osztály, másik osztály, harmadik osztály. És segítenek, és akkor ez könnyen megoldható. Van aztán egy másik, általában kisebb csoport, ahol egy gyereknek komolyabb beavatkozásra van szüksége. Ma már ezek közül a gyerekek közül is mondjuk az 50%-ának a problémáját meg tudjuk oldani ott, ami konkrétan azt jelenti, hogy például műtétre van szüksége, és az a kolléga, akivel együtt dolgozunk, az tudja azt a metodikát, tudja azt a technikát, amivel a műtétet végre kell hajtani, és akkor vagy ő egyedül megoldja, vagy a valamelyik kollégánk bemegy vele a műtőbe, és akkor közösen megoldják ezt a problémát. Végezetül van a harmadik csoport, akiknek a problémáját nem lehet ott megoldani, őket hozzuk át Magyarországra, és a különböző kórházak segítségével segítünk ezeknek a gyerekeknek. Itt elsősorban a Hánypál Gyerekkórház és az Egyes Gyermekklinika az, akivel együtt dolgozunk, de a Gerinc Gyógyászati Központ is, vagy pedig a idegsebészet, tehát ott sok kórház van, akivel együtt dolgozunk.
Ez volt tehát az erdélyi egészségügyi misszió, ha jól tudom, akkor ezt évente kétszer sor kerül erre a gyermekmentőszolgálat szervezésében.
Minden év május második hetében és október második hetében megyünk.
Ez ugye erről, ahogy említette, éppen most tértek haza, de ha jól emlékszem, akkor ezt megelőzően szeptember végén ugye Kárpátalján jártak, ahol Beregszászon és Nagyszőlősön is egy-egy felújított új egészségügyi intézménynek az avatása volt. Mesélne egy kicsit erről is?
Természetesen is nagyon szívesen, mert nagy örömöt okozott ott sok mindenkinek. Ez a munkánk eleve avval kezdődött, hogy a megyei jogú városok megkértek minket, hogy segítsünk, és mert szánnának pénzt az ottani egészségügyre, de nem tudják, hogy hogyan. És akkor abban maradtunk, hogy Beregszászon viszonylag kevesebbet segítettünk, de ott is a Beregszászi megyei kórháznak a gyerekosztályán segítettünk, részben műszerekkel, meg mondjuk a legnagyobb problémákat, hogy legyen egy olyan ajtó, amivel mondjuk a fertőző osztályt le lehessen zárni, meg legyen inkubátor, meg legyen egyes készülékek, mit tudom én, nyál vagy vérelszívók, ilyeneket adományoztuk neki. Egy bűbájos idős hölgy vezeti a kórháznak a gyermekosztályát, akinek semmi sansza nincs arra, hogy vala az életbe és nyugdíjba menjen, mert ketten vannak összesen, és hiába keresnek további gyermekgyógyászokat, elég reménytelennek tűnik. A másik is, ez volt a nagy projekt, a nagyszülősi kórház gyerekosztálya elég rémisztő állapotban volt.
Igen, azt olvastam, hogy ott 20 éve semmilyen felújítás vagy komolyabb eszközbeszerzés nem zajlott le.
Igen, hát én nem tudom pontosan, hogy 20 év volt, vagy akármennyi, de a kórháznak a gyerekosztálya tényleg
bolzasztó. A kórházban dolgozó közül hallottam én valakit nyilatkozni, és ő arról beszélt, hogy az a költségvetés, ami jut ennek az intézménynek, abból éppen a béreket tudják fedezni, és eszközbeszerzésre hát hosszú évek óta nem jut már ebből a pénzből.
Igen, szóval vitatata az osztály így is nézett ki, és tényleg furcsa állapotok uralkodtak, és akkor úgy döntöttünk, hogy ezt az osztályt felújítjuk, és teljesen felújítjuk, tehát hogy az első szobától kezdve a nővérek öltözőig, nem beszélve a vizes blokkokról, amik elképesztő állapotban voltak, és ezt megcsináltuk egy, nem is volt egészen egy év, rendbe hoztuk az osztályt, most egy szép világos osztály, meg olyan anomáliák megszűntek, hogy például minden kórteremben ablakok voltak, mint itt a stúdióban. Csak hát egy dolog az, hogy itt a stúdióban ülünk, és bárki benézhet, és egy másik dolog az, hogy mondjuk az anyuka ott fekszik félig mesztelenül a gyerekével, és minden vendég, minden látogató bekukucskál, hogy most éppen mit csinálnak. De hát most a szobákban van azon külön kialakított zuhanyzó. A osztálynak az illata, pont most, amikor jöttem ide, aromaterápiáról hallottam, hogy szólt, az osztálynak az aromája. Egyszerűen megváltozott, szép világos osztály, ápolt mindenki, és nagyon örülünk neki, hogy itt tudtunk segíteni. Nagy-nagy szükség volt rá. Tulajdonképpen még van egy másik osztály is, ahol éppen futottam még egy kicsit a keretből, azt se ártana egyszer majd rendbe hozni, de azt egy nyitott kérdés. Meg volt még egy harmadik projekt is, az Mezővári volt, ott volt egy óvoda, egy kisebbségek számára kialakított óvoda, ahol voltak bizonyos furcsa dolgok, ez az óvoda az egyházhoz tartozik, de mivel az állam finanszírozza, ugyanúgy finanszírozza, mint az iskolákat. Az iskolákban télen egyszerűen pénzhiány miatt téli szünet van. Ami azt jelenti, hogy decemberben még talán csak-csak, de hogy januárban, februárban bezárták az óvodát, mint ahogy az iskolát is. Igen ám, de ezek olyan gyerekek voltak, ahol otthon sincs igazán fűtés, meg nincs is túl sok étel. Úgyhogy abban maradtunk Püspök úrral, hogy ezt az is kis óvodát, ami rendben volt, de nem volt konyhája, meg nem volt arra pénz, hogy fát vegyenek és fűtsék az óvodát, úgyhogy segítettünk kialakítani egy konyhát, és ezen kívül pedig vásároltunk annyi tüzelőanyagot, hogy télen tudták fűteni, és ott hagytunk annyit, hogy idén télen is tudják majd fűteni, ergo a gyerekek, amikor nagy fagyok vannak, és nagy hidegek vannak, akkor nem kell, hogy ott legyenek a fűtletelem viskókba, hanem az óvodába bejönnek, és ott legalább meleg van, és még ebédet is kapnak.
Ha már itt az óvodát említette, akkor az jutott eszembe, hogy vajon az, hogy most az ukrán oktatási törvény kapcsán érzékelhetően feszültebbé vált az ukrán-magyar viszony, befolyásolhatja, vagy mennyiben befolyásolhatja egyáltalán a segítségnyújtást, vagy a humanitárius tevékenységet, egyáltalán egy ilyen látogatáson mondjuk vannak ennek érzékelhető jelei, hogy most egy kicsit feszültebb a magyar-ukrán viszony?
Ez nagyon összetett. Tehát először is azt gondolom, hogy az, hogy van ez a butuska törvény, az egész biztos, hogy rossz hatással van a két ország kapcsolatára. Másik oldal meg azt gondolom, hogy például beszéljünk ezekről az óvodásokról, vagy akár azokról a beteg gyerekekről, akik beregszászon vagy nagyszülősön mennek a kórházba. Ha nem segítünk, akkor ezekkel a gyerekekkel tolunk ki, tehát hogy ezt nem hiszem, hogy a két dolog összefügg, nekünk kötelességünk ugyanúgy segíteni, mint hogy eddig segítettünk. Másnapra tartozik, hogy szerintem mindent meg kell tenni annak érdekébe, hogy a két ország feszült viszonyából megint egy jó viszonyt kell tenni, tehát hogy egyetértek avval, hogyha egy komolyabb reakció érkezik Magyarországról, és jelzik, hogy ez itt nincs rendben, vagy pedig Brüsszelen keresztül megpróbálják rendezni. Mi ezeknél a látogatásoknál csak barátságos arcot láttunk, és mosolygós arcokat láttunk, de az az érdekes, hogy mindenkinek a fejébe ott volt, hogy most gond van. És nagyon-nagyon sokan megkérdezték, hogy Péter, most, hogy ilyen probléma van, jöttök-e máskor is segíteni? Egyértelműen azt mondtam, hogy jövünk máskor is, ez egy elvi kérdés, hiszen egy beteg gyereknek a megsegítése az nem politikai hovatartozás kérdése. Ugyanakkor meg nyilvánvalóan értem, hogyha a ukrán kormány a kesztyűt odadobta a magyar kormány elé, hogy akkor arra vannak válaszok is. Még azt is értem esetleg, hogyha a pénzeket egy darabig befagyasztják, vagy lassabban folynak, de ez egy segélyszervezetre nem vonatkozik. Ott van vagy beteg gyerek, vagy nincs beteg gyerek. Eddig is, hogyha Kárpátaljáról érkezett egy kérés, hogy van egy nagyon beteg gyerek, és azt a beteg gyereket mondjuk Magyarországon kéne műteni, mindig igent mondtunk, és a jövőben is igent fogunk mondani. Ha azt kérdezik, hogy a ukrán egészségügyet szeretnénk-e támogatni, mint rendszert, akkor most én is egy kicsit lassabban mondanék igent, de gyereknél biztos, hogy mindig igent fogunk mondani, akár még akkor is, hogyha még rosszabb lesz a viszony.
Említette az imént, hogy mondjuk Kárpátaljáról érkezik egy kérés vagy egy jelzés, és ennek kapcsán az jutott eszembe, hogy hogyan térképezik azt fel, hogy hová kell leginkább segítség, vagy egyáltalán ezt a szolgálat térképezi fel ezeket a kritikus pontokat, vagy mindig figyelnek arra, hogy honnan jönnek ezek a kérések, és milyen jellegű kérések?
Mi tudatosan két szempontot veszünk figyelembe. Az egyik az, hogy milyen nagy szükség van valahol, konkrétan a gyerekeknek, tehát nem annyira az intézménynek, hanem a gyerekeknek, hogy vannak ellátva, milyen nagy bajban vannak. A másik pedig, hogy vitathatóan figyelembe veszünk, hogy az egyik régióból több kérelem érkezik, a másik régióból kevesebb. Mi például csináltunk idén, az év elején, egy nagy akciót, ahol Kárpátalja összes kórházát elláttuk hallásszűrőkészülékekkel, amivel csecsemőket, kisgyereknek a hallását lehet vizsgálni, és segítettünk megtanulni is eztnek a készüléknek a használatát, mivel elég sok halláskárosodott gyereket találtunk az elmúlt években, és akkor azt gondoltuk, hogy hát ugye a halláskárosodásnak egy komoly részét, komoly százalékát lehet gyógyítani, de ha nem törődnek vele, hát akkor baj van. Így az összes kórháznak ajándékoztunk ilyen készüléket, mindegyik készülék több millió forint volt, tehát ez egy drága mulatság volt. Viszont azt reméltük, hogy a halláskárosodott született gyerekeknek mondjuk azt, hogy az 50-70 százalékát lehet gyógyítani, és akkor a sokkal kevesebb ilyen probléma merül fel. És nagyon tudatosan azt mondtuk, hogy Kárpátalját lefedjük. Tehát azt gondoltuk, hogy akkor ezen a területen ez a probléma csak elvétve merül fel, illetve azt mondtuk, hogy a csuda tudja, hogy Kárpátaljának hol van a vége, biztonság kedvére elmentünk Lembergig, és a Lembergi Egyetemi Klinika volt az utolsó, akinek ajándékoztunk egy ilyen készüléket, ami őket nagyon meglepte, nagyon örültek neki, és nagyon nyitottak voltak, kértek további együttműködési lehetőséget, és azt gondolom, ilyesmi akár két ország kapcsolatában is számít. Avval hasonlították össze, hogy Clinton felesége volt ott 10 évvel azelőtt, és kis tettek egy táblát annak örömére, és akkor odaállítottak minket elé, és szerettek volna közös fotókat készíteni, és azt mondták, hogy amióta Hillary Clinton ott volt náluk, ilyen nagy esemény nem történt. Hát ahhoz ez a készülék mégse volt olyan drága, mert azt gondolom, hogy a Amerika elnök felesége, meg az, hogy mi egy pár milliós készüléket ajándékozunk, az egy, mégis egy fajsúlybeli különbség, legalábbis politikailag, de ugyanakkor ők úgy fogták fel, hogy ők Magyarországról még soha ilyen nagy gesztust nem kaptak.
Edvi Péter, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat elnöke a vendégünk ma itt az arénában. Hírösszefoglaló következik, utána itt folytatjuk a beszélgetést.